Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Bejárta a kitűzött utat az indiai rover a Holdon, mérési eredményeit pedig továbbította a Földre. Egyedülálló vizsgálatok zajlanak az első magyar mágnesesen árnyékolt laboratóriumban. A hangyák fészeképítésének megfigyelése hasznos lehet az emberek számára, hogy hatékonyabb szállítási rendszereket tervezzenek. Legalább 1000 ismeretlen növény él Nigériában. 8 színben tesztelték a szakemberek az új festéket, amellyel jelentősen csökkenteni lehet az épületek hűtési-fűtési kiadásait a jövőben. A fogászatban teljesen újnak számító módszert fejlesztenek a fogágybetegségek kezelésére Magyar Egyetemen. Ennyit előjáróban is most jöjjenek a részletek. Minden eddiginél pontosabb landolást terveznek a Holdon, első beszámolónk szerint. Útnak indította a japán űrügynökség legújabb holdprogramja során a holdi űreszközt az égitest irányába, amellyel a landolást speciális módon igyekszik megvalósítani, és minden korábbinál precízebben meghatározott ponton igyekeznek letenni a leszálló egységet a felszínen. A leszállást a hasonló manővereknél megszokott több kilométeres terület helyett körülbelül 100 méteres pontossággal jelölik ki, és ha minden a tervek szerint megy, ezen a körön belül ér felszínt majd az eszköz. A leszálló egység még nagyon távol jár attól, hogy a Hold közvetlen közelébe kerüljön, ehhez egészen a jövő év elejéig várni kell. A hosszú utat az üzemanyaggal való takarékoskodás indokolja, így az üreszköz mindössze 700 kg-os összsúllyal tudott indulni a küldetésre. Az egység egy apró robotot is magával visz, amivel további felméréseket végeznek a Holdon. Siker esetén Japán lesz az 5. nemzet, amely leszálló egységgel landol az égitesten. A misszió során demonstrált precíz holdra szállás megnyithatja az utat a későbbi, még távolabbi égitesteken való landolások sikere előtt, amelyek alatt a jövőben már nem a könnyű elérhetőség határozza meg a leszállási helyszínt, hanem az, hogy hol érdemes vagy tudományos szempontból hasznos az űreszközöket letenni. Az imént ismertetett űrprojekt célja a japán leszálló egység pontos landolási technológiájának demonstrációja. A továbbiakban maradunk kísérő égitestünknél, ugyanis elvégezte feladatait az indiai holdjáró. Továbbította mérési eredményeit a Földre az indiai űrhivatal rovere, majd alvó üzemmódba kapcsolták. Az eszközt csupán egyetlen holdi nappalon, vagyis alig 2 földi héten át üzemelőre tervezték, azonban a napelemei segítségével az akkumulátorait teljesen feltöltötte a sötétség beállta előtt, és így várakozik a szeptember 22-én újra felkelő napra. A pihenőre kapcsolás előtt a napelemeit olyan szögbe állították, hogy azok kihasználhassák majd az újra megjelenő fényt. Arról egyelőre nem nyilatkoztak a szakemberek, hogy találta vízjégre utaló jeleket a rover, bár korábban már említették, hogy ként és számos más elemet, többek közt alumíniumot, mangánt, oxigént, szilíciumot is sikeresen azonosítottak a műszerei. Az indiai űrprogram az 1960-as évektől tart, 2014-ben sikeresen küldtek egy szondát a Mars körüli pályára, és a közelmúltban indították útnak napszondájukat. Bejárta a kitűzött utat az indiai rover a Holdon, mérési eredményeit pedig továbbította a Földre az előbb elhangzott küldetés alapján. A folytatásban maradunk a csillagászat és űrkutatás területén. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A következőkben többet megtudhatunk a NASA új távcsövéről, amelybe 72 kilométernyi kábelt szerelnek szakemberek. A tervek szerint 2027 májusában indítja útjára a NASA új űrteleszkópját, amelybe 72 kilométer hosszúságú kábelt szerelnek a szakemberek. A projekt célja a sötét energia és a sötét anyag tanulmányozása, amely a tudomány mai állása szerint az ismert univerzum mintegy 95%-át teheti ki. Emellett exobolygókat is keres majd a szerkezettel az amerikai űrhivatal. A NASA szakembereinek nem kis feladat volt megoldaniuk, hogy a teleszkóp kábelei megfelelő méretűek legyenek, és csatlakozó is legyen a végükön. A fentieken túl a szervezet eddig nem sok részletet árult el a készülékről, most azonban közölte, megkezdte a teleszkóp idegrendszerének telepítését. Ez a gyakorlatban a vezetékek beszerelését jelenti, amelyből nem kevesebb, mint 72,4 kilométernyi kerül az eszközbe. A 32 000 vezeték darabból és 900 csatlakozóból álló teljes kábelköteg nagyjából 453,5 kg-ot nyom. A 11 fős technikusi csapatnak 2 évébe telt, mire a vezetékeket megfelelő méretűre vágta, majd csatlakozókkal szerelte fel. A kábelek nem csak az áramellátást biztosítják, hanem a kommunikációt is a teleszkóp egyes részei között. A projekt szempontjából kritikus fontosságú, hogy a vezetékek jól működjenek és pontosan legyenek rögzítve. A készülék ugyanis 1,5 millió kilométerre helyezkedik majd el a Földtől. Kábelrengetegről hallhattak az előzőekben, melyet a NASA új űrteleszkópjába szerelnek szakemberek. Magyar laboratórium jött létre, amiben a Föld mágneses terének zavaró hatása nélkül végezhetnek kísérleteket a kutatók, erről a fejlesztésről értesülhetnek most. Egyedülálló vizsgálatok zajlanak az első magyar mágnesesen árnyékolt laboratóriumban. Az úgynevezett mágnesesen tiszta laboratóriumok a Föld állandó és mindenhol jelenlévő mágneses terének a különböző fizikai vizsgálatokra való befolyását hivatottak csökkenteni, mivel egyes mérések során ezek a mágneses erők zavaró hatással bírhatnak a kapott eredmények tekintetében. A laboratóriumról szóló leírás szerint a nagy pontosságú, finom mágneses méréseket igénylő kutatások szempontjából lényeges, hogy a mágnesességre érzékeny folyamatokat minél inkább védett környezetben folytassák le. A Föld alapvető mágnesességétől való megtisztítás nem könnyű feladat, olyan speciális laboratóriumokban valósítható csak meg, amelyekben a megfelelő anyaghasználattal és építészeti megoldásokkal a minimumra csökkentik a geomágneses tér hatását. A laboratóriumnak már a külső fogadóépületét is olyan szerkezettel készítették el, amely mágnesezhető anyagoktól és kötőelemektől mentes, a mágneses tér és a mesterséges elektromágneses változások befolyását pedig több lépcsős, aktív és passzív összetevőket tartalmazó rendszerrel csökkentették. A laboratórium Magyarországon eddig megvalósíthatatlan geofizikai, űrkutatási, kőzettani, biológiai és orvostudományi kutatások és alkalmazások elvégzésére ad lehetőséget, és világszínvonalú kutatási infrastruktúrát nyit meg a magyar kutatók számára. Az imént bemutatott létesítmény egyfajta mágnesesen láthatatlan laboratóriumnak is nevezhető, mivel a mágneses teren nulla közeli, vagyis jelenléten nem mutatható ki a mágnesesség elvén alapuló műszerekkel. Hamarosan az állatvilág területéről érkeznek híreink. Várjuk vissza Önöket!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A jegesmedvéknek nem való az állatkert, derül ki a következő tanulmányból. Számos tényezőt megvizsgáltak kutatók, amelyek összefügghetnek az állatok életével, hogy kiderítsék, miért képesek egyes fajok elviselni még a prémfarmok zárt világát is, Még más fajok, mint a panda vagy a jegesmedve egy modern állatkert vagy természetvédelmi tenyésztő központ tágas kifutójában is nehezen élnek meg. Egy nemzetközi kutatócsoport számolt be arról, hogy a ragadozók esetében milyen tényezők befolyásolják, mennyire képesek magukat jól érezni állatkerti körülmények közt. Az eredmények arra is befolyással lehetnek, hogy milyen fajokat tarthat egy-egy állatkert, illetve a kifutók terveit is ez alapján lenne érdemes elkészíteni. A kutatók többek közt arra jutottak, hogy a jegesmedvék számára az állatkerti lét elképesztően unalmas lehet. A természetes vándor életmódú fajok számára jelenti a legnagyobb kihívást a bezártság, e fajok körében gyakoribb a sztereotíp viselkedés. Még egyes fajok kevesebb utódot veszítenek el állatkerti körülmények közt, más fajok sokkal többet, de a jegesmedvék is hasonló cipőben járnak. A vadonban 45, állatkertben 51%-os a bocsveszteség. Ezek az adatok azt is megmagyarázhatják, miért hírhetten nehéz a pandákat fogságban szaporítani. Azzal azonban, ha megértik a kutatók, miféle evolúciós okok állnak az egyes fajok igényei és viselkedései mögött, könnyebb lesz számukra megfelelőbb élőhelyet is biztosítani. A vándorló állatok számára minden nap új izgalmat jelent, amelynek a változatosságon túl a meghozandó döntésekben, a szellemi kihívásban is szerepe van. Egy állatkertben pedig meglehetősen nehéz biztosítani mindezeket, de legalább a vándorló ragadozók esetében meg kellene próbálni. Ezek az adatok is felhívják a figyelmet arra, hogy van egy etikai határ, amit nem szabadna átlépni az állatkerti állatok tartása során. A kutatók bíznak abban, hogy az eredményeik segítségével jobbá lehet tenni a fogságban tartott állatok életkörülményeit. Az előbbi kutatás rávilágított a ragadozó állatok fogságban tartásának negatív körülményeire. A folytatásban megtudhatják, hogyan tudnak segíteni a hangyák az embereknek a jobb szállítási hálózatok kiépítésében. A hangyák fészeképítésének megfigyelése hasznos lehet az emberek számára, hogy hatékonyabb szállítási rendszereket tervezzenek. Azt találták, hogy a rovarok fészkei tükrözik azt a módot, ahogy együtt működnek táplálékkereséskor, vagy azt, hogy nem működnek együtt. A tudósokat az érdekelte, hogy a hangyák fészeképítési módszere inkább az egyes fajok evolúciós történelmének a következménye, vagy a jelenlegi ökológiai feltételek vannak inkább hatással rájuk. Azt találták, hogy az evolúció nem ad magyarázatot a variációkra, amit megfigyeltek a különböző fajok fészkei között, hanem a környezet, amelyben a hangyák táplálkoznak, és az a mód, ahogy szállítják az élelmet, a fő faktor, amik szabályozzák, hogy az egyes fajok hogyan építik a fészküket. Ha az emberek az utakat jobban átalakítanák a városokon keresztül haladó áruk számára, a közlekedési hálózat hatékonyabb lenne. Gondolhatunk úgy magára a fészekre, mint egy közlekedési hálózat, itt élnek a hangyák, de egyfajta országút is, ahol a dolgokat be- és kimozgatják. A tanulmány feltárta, hogy a felfedezés egyszerűen egy építészeti feladat lehet. A kamrák közti túl sok csatorna gyengítheti a fészek szerkezeti integritását, ami az egész rendszer összeomlását okozhatja. A hangyáknak egyensúlyba kell hozniuk a nagyon összekapcsolt fészkek hatékonyságát az építészeti stabilitással. Egyrészt azt akarják, hogy a szállítás gyorsabb legyen, de ha elkezdenek túl sok kapcsolatot létesíteni, a fészek összeomlik. A hangyáktól elleshető építészeti stratégiára hívtuk fel a figyelmet az imént. A továbbiakban a növények kerülnek előtérbe. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Egyszer virágzik egész életében a most bemutatásra kerülő növény. Csupán egyetlen alkalommal hajt virágot, 120 évente egy hosszú életű bambuszfaj, majd elhervad. E bambuszfaj Japán három fő bambuszfajának egyike, fontos erdőalkotó növény, 6-10 centi átmérőjűek a szárai, és 15 méter magasra növekednek. A Japánban elterjedt bambuszfaj azonban úgy tűnik bajban van. Az egyes helyeken erdőket alkotó bambusz virágainak legtöbbje terméketlen. Ez azzal jár, hogy egy egykor dús bambuszerdő, amely élelmet, menedéket és alapanyagokat adott, hosszú évekre füves térségé válik, mielőtt a bambusz újra növekedni kezdene rajta. Ez a helyzet nem csak ökológiai problémát jelent a terület növényei számára, hanem az embereket sújtó gazdasági gondot is. Japán szakemberek a növényfaj néhány egyedének korai virágzását használták ki ahhoz, hogy feltárják regenerálódásának részleteit, mivel 1908 óta nem virágzott-e bambusz, így nem volt még modern kori vizsgálata. A fajt több mint 1000 éve Kínából hozták be és honosították meg. Az bizonyos, hogy azóta számos alkalommal virágzott már, ám mégsem hervadt el. Sokkal valószínűbbnek tartják a kutatók, hogy nem semmisül meg a virágzáson átesett egyed, csak rendkívül lassan regenerálódik. A hasonló fajok alapján feltehetően ez évtizedes időtávot is jelenthet, de ez csak akkor derülhet ki, ha a területen a jövőben is folytatni tudják a vizsgálatokat. 120 évente virágot bontó bambuszfajról esett szó előző hírünkben. Legalább 1000 ismeretlen növény él Nigériában a következő tanulmány szerint. Bár a bolygónk földrajzi feltérképezése befejeződött, ez nem mondható el az élővilágról, folyamatosan fedeznek fel új fajokat a szakemberek. Ezek megismerése a kulcs ahhoz, hogy meg is tudják őket őrizni, ezért fontos feladat a tudományos leírásuk, amelyek alapján például egy állat vagy növény védetté nyilvánítható. Egy új kutatásban Nigéria esetében vizsgálták meg a még felfedezésre váró növényfajokat. Afrika a bolygónk biológiai sokféleségének negyedét magában foglaló rendkívül gazdag kontinens, rengeteg csak itthonos és veszélyeztetett fajjal. Az itteni biodiverzitás forró pontok egyike, vagyis az élővilág leggazdagabb régiójának egyik kulcs területe Nigéria, a Niger folyó delta vidékének mangrove mocsara. Az országban eddig több mint 4700 edényes növény vált ismerté, ám még rengeteg vár tudományos leírásra. Ez utóbbi folyamat felgyorsítása pont a természetvédelem miatt nagyon fontos feladat. A kutatók most modellszámítást végeztek a Nigériában eddig talált növényfajok felfedezéseiről az 1753-tól 2020 közti időszakból. A kapott adatok alapján előrejelzés is készült arról, hogy hány olyan edényes növény lehet még az országban, amelyet a következő 5 évtizedben ismerhetünk meg. Úgy találták, hogy 2070-re a mainál mintegy 1140-nel több nigériai növényfajt fedeznek fel, és ehhez az kell, hogy az országban jelenleg a növények leírásán dolgozó szakemberek mindegyike évente két fajjal gazdagítani tudja az országot. Hatalmas probléma azonban, hogy ezek a szakemberek nem helyiek, hanem legtöbbször távoli országokból érkeznek az egyes rövid ideig tartó felmérési projektekre. Mindössze a kutatók tizede nigériai, ők pedig kevesen vannak ahhoz, hogy képesek legyenek elvégezni a hatalmas munkát. Éppen ezért gyors és hatékony beavatkozásra van szükség, például a helyi szakemberek képzésével, az őslakosság ismereteinek összegyűjtésével, és persze a felmérések finanszírozásával. Nigéria ismeretlen növényvilágáról adtunk tájékoztatást az előbbiekben. A folytatásban egy új típusú radioaktív bomlás megfigyeléséről kaphatnak információt. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Egy új típusú radioaktív bomlás megfigyeléséről számolunk be. Nem minden körülöttünk lévő anyag stabil. Vannak anyagok, amik radioaktív bomláson mennek keresztül, és stabilabb izotópokká alakulnak. A tudósok most első ízben megfigyeltek egy új típusú bomlást. Ebben a bomlásban az oxigén egy könnyebb formája, az oxigén 13-3 hélium maggá, egy protonná és egy pozitronná bomlik. Korábban a tudósok megfigyeltek a pozitív bétabomlást követő érdekes radioaktív bomlási módokat. Ilyenkor a proton neutronná alakul, és egy pozitron, valamint egy antineutrino formájában kibocsátja a létrejött energia egy részét. Ezután a kezdeti bétabomlás után a létrejött magnak van elég energiája, hogy lefőzzön extra részecskéket és stabilabbá tegye magát. Első ízben figyelték meg ezt az új bomlási módot, a bétabomlást követően 3 hélium mag és egy proton kibocsátását. A felfedezés informálja a tudósokat a bomlási folyamatokról és a mag tulajdonságairól a bomlás előtt. Ebben a kísérletben a kutatók egy részecske gyorsítót használtak, hogy nagy energiájú radioaktív magsugarat hozzanak létre. Ezt a radioaktív anyag oxigén 13 sugarat egy eszközbe küldték. Az oxigén 13-at és egy atommagot helyeztek a detektorba, és megmértek minden részecskét, ami keletkezett a bétabomlást követően. Aztán egy számítógépes programmal elemezték az adatokat, hogy azonosítsák a részecskék által a gázban hagyott nyomokat. Ez lehetővé tette számukra, hogy azonosítsák a ritka eseményeket, amely 1200 bomlásból csak egyszer történik. Az új típusú radioaktív bomlás megfigyelésével foglalkoztunk az imént. Jóval kevesebb lehet az otthonok hűtési-fűtési költsége a következő megoldásnak köszönhetően. Festék, ami csökkenti a rezsit? Úgy tűnik lehetséges. 8 színben tesztelték a szakemberek az új festéket, amellyel jelentősen csökkenteni lehet az épületek hűtési-fűtési kiadásait a jövőben, ráadásul nem csak épületekben lehet alkalmazni. A fűtés és a légkondicionálás terén csökkenteni kell az energiafogyasztást és károsanyag kibocsátást annak érdekében, hogy elérjük a zéró emisszióra vonatkozó célokat. A hőkicserélődés csökkentése egyre nagyobb figyelmet kap. Az új festék nem az első hasonló fejlesztés, vannak már hűtő-fűtő festékanyagok, amelyekkel az a probléma, hogy jellemzően valamilyen fémes ezüst vagy szürke színben érhetők el, mely igen jelentősen korlátozza, hogy milyen felületeket lehet velük esztétikusan lefesteni. Egy otthonban ezek ugyanis igen komor hangulatot eredményezhetnek, de egy munkahelyen sem feltétlenül lehet motiváló. A szakemberek 8 színben tesztelték a festéket, fehérben, kékben, pirosban, sárgában, zöldben, narancssárgában, lilában és sötét szürkében. Az eredmények azt mutatják, hogy ezek 10-szer jobban verték vissza az infravörös fényt, mint a színükben azonos, ám hagyományos festékek. Ráadásul nem csak az építészetben alkalmazhatóak, hanem különféle tárgyakat is be lehet vonni velük, hogy javítsák a fűtési-hűtési tulajdonságaikat. További előny, hogy az ilyen festékkel különféle anyagú és formájú felületeket lehet bevonni, ráadásul vízlepergetőek, ez párás környezetben lehet előnyös, és könnyű a tisztításuk is. A szakemberek jelenleg azon dolgoznak, hogy tovább javítsanak a festék tulajdonságain annak gyakorlati alkalmazása előtt. Ezek egyike az anyag környezetbarátabbá tétele, például vízbázisú megoldásokkal, szemben a jelenlegi szerves oldószerekkel. Igen, különleges festék kifejlesztéséről adtunk hírt, melynek segítségével nem csak hűteni lehet az otthonokat a forró nyári napokon, de fűteni is télen. Hamarosan egy különleges régészeti leletről ejtünk szót. Várjuk vissza Önöket!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Gyönyörű kagylóhéjból készült sárkány megtalálását ismertetjük most. Kagylóhéjakból készített, a neolitikumra datálható sárkány tártak fel a kínai Belső Mongóliában. A felfedezés újkőkori kultúrához köthető, amely időszámítás előtt 4700 és 2900 között volt jelen a mai Észak-Kelet Kínában és Belső Mongóliában. A kultúra leginkább díszes jádéból készült disznó sárkányai és embrió sárkányai miatt ismert. Ezek a szobrocskák a jáde megmunkálás legkorábbi ismert példái közé tartoznak. Sok kínai kutató ezt a kultúrát Kína korai fejlődésének egyik legjelentősebb szakaszának tekinti. A nyelvi kapcsolatoktól függetlenül úgy vélik, hogy a korabeliek nagy szerepet játszottak a korai kínai civilizáció fejlődésének elindításában. A 20 cm hosszú sárkány több kagylóhéjból áll, amelyek a fejet, a testet és a farkat alkotják. A felfedezés azért fontos, mert betölti a korai kultúra sárkány szimbólumaival kapcsolatos ismeretekben tátongó űrt. A helyszínen egyébként két ugyanerre a korra datálható kerámia tárgy töredékeit is feltárták. Újkőkori kultúrához köthető kagyló sárkányt mutattunk be előző hírünkben. Műsorunk zárásaként az orvostudomány területéről, azon belül is a fogágybetegségek kezeléséről hallhatnak. A fogászatban teljesen újnak számító módszert fejlesztenek a fogágybetegségek kezelésére Magyar Egyetemen. A fogakon a nem megfelelő és nem rendszeres tisztításkor néhány nap alatt réteg képződik, az ebből kialakuló fogkő baktérium tartalma és felszíne irritációt okoz, amelyre a szervezet ínygyulladással reagál. A folyamat eleinte visszafordítható, a fogkő eltávolításával megszüntethető a gyulladás, azonban ha tartósan fennáll az irritáció, az íny és a csont visszahúzódását is okozhatja. Ha nem kezelik, a fogágybetegség évtizedek alatt a fog elvesztésével is járhat. Az új eljárás lényege, hogy a terápia nem a baktériumokat célozza, hanem a szervezet saját immunválaszára építve szünteti meg a gyulladást. A kutatók a fehérvérsejtek egy csoportját veszik célba, amelyek egyik fajtája a gyulladásos tünetek csökkenéséért felelős, míg a másik felerősíti azokat. A sejtbejutásról a folsav gondoskodik, a fehérvérsejtek egy csoportjának elpusztításáért pedig a baktérium és vírusölő tulajdonságairól is ismert ezüst felel, amelyet a folsavhoz kapcsolnak. A folsav a sejtanyagcsere folyamatok egyik fontos résztvevője, ám a szervezet nem képes előállítani, ezért kívülről kell bevinni azt. A laboratóriumi kísérletek már folynak, az elkészült terméket szájvíz vagy gél formában a szájüregben alkalmazzák majd a fogkő eltávolítás és sebészeti kezelés kiegészítésére. A teszteléstől és az engedélyezési folyamatoktól függően erre körülbelül 2-3 év múlva kerülhet sor. Az egyik leggyakoribb fog problémára kínálhat megoldást az imént elhangzott módszer. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy minden eddiginél pontosabb landolást terveznek a Holdon. Hallhattak a NASA új távcsövéről, amelybe 72 kilométernyi kábelt szerelnek szakemberek. Szó volt arról, hogy a jegesmedvéknek nem való az állatkert. Megtudhatták azt is, hogy csupán egyetlen alkalommal hajt virágot 120 évente egy hosszú életű bambuszfaj. Tájékoztatást kaphattak arról, hogy tudósok első ízben figyeltek meg egy új típusú radioaktív bomlást, valamint ismertettünk egy új kőkori kultúrához köthető kagyló sárkányt. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszonthallásra!
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!